Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 33. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 258. dicséretünket. 258. énekünk első, második és ötödik, hatodik verszakait énekeljük. Tehát első, második, ötödik és hatodik verszakait énekeljük a 258-as dicséretünknek.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely először Mózes második könyvéből hangzik hozzánk, a 18. rész 13. versétől a 27. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért ezt mondta. Miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte apósának. Már hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek, és én igazságot teszek az ember és embertársa közt, és tudtud adom nekik az Isten rendelkezését és utasításait. Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa, nem jól csinálod a dolgot, teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, mely veled van. Túlságosan nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni. Most ezért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennek, és te vidd ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket előjáróká 1000, 150 vagy 10 ember fölött. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is hely tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. Mózes hallgatott apósa szavára, s mindent úgy tett, ahogyan mondta nekik. Választott Mózes az egész Izraelből derék ifjakat, és a nép előjárójává tette őket 1000, 150 vagy 10 ember fölött. Ezek tettek igazságot a nép között minden időben. A nehéz ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb dologban ők tettek igazságot. Aztán Mózes elbocsátotta apósát, az pedig elment a maga földjére.
Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megcselekvői is. Most helyünket elfoglalva, emeljük imádságban szívünket Isten elé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneik szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van naptelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Urunk, áldunk és magasztalunk valóban mindezért téged, s arra kérünk, árasz ki most is szent lelkedet közénk, vedd birtokba a szívünket, életünket, hadd lehessen a mi egész életünk, annak odaadása, a válaszunk a te csodálatos szeretetedre. Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt. Ámen. Kettőszázharmincötödik dicséretünk negyedik verszakát énekeljük, most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Az előolvasott igeszakasz mellett Isten beszéde még az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk, a 6. fejezet első 7 verséből a következőképpen. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Talán nem vagyok egyedül azzal, hogy olyan örömmel olvasom most az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ahogyan a Biblia olvasó kalauzunkat használva ez most újra elénk került. Azért is, mert mint ahogyan ebből a részből is kiderült, láthatjuk azt, hogy hogyan is volt, hogyan is működött ott annak idején az első pünkösd után, amikor Isten ígérete, hogy kitölti az ő lelkét a tanítványokra, beteljesedett. Ezek a tanítványok megbátorodva kimentek Jeruzsálem utcáira, hirdették az igét, és megtértek sokan, és megalakult az első gyülekezet, megszületett tulajdonképpen az egyház. Hogyan is éltek ezek az első keresztjének? Hogyan oldották meg például a problémáikat? Hiszen ebben a mostani ige szakaszban, amely éppen napi igénk is, pontosan arról olvashattunk, hogy zúgolódás támadt ott a gyülekezet bizonyos tagjai között. Ehhez tudni kell azt, hogy ott, abban a gyülekezetben voltak úgynevezett hellenista zsidók is. Ami azt jelentette, hogy ők is zsidó származásúak voltak, de már görögföldön éltek. Ennek következtében leginkább a görög nyelvet beszélték, átvették nagyobb részt a görögök kultúráját, és azt is tudjuk, hogy ezek között sokan életük vége felé, vagy legalábbis egy bizonyos időszak után visszatértek Jeruzsálembe. Nos, ezekről a hellenista zsidókról van itt szó, közöttük támadt a zúgolódás. Azt tudjuk, hogy e csoport tagjai kevésbé részesülhettek az asztalok körüli szolgálatban. Nem derül ki egyértelműen, hogy most ezt hogy is kell értelmezni, hogy itt most arról van szó, hogy a görög nyelven beszélő özvegyeket, tehát a közülük való özvegyeket nem látták el elég segítséggel, támogatással, vagy pedig arról van szó, hogy ezek az özvegy asszonyok nem vehettek részt úgy a szolgálatban, tehát nem szolgálhattak úgy ők mások felé, mint ahogyan azt a héberek tették. De azt gondolom, nem is annyira ez a fontos számunkra, hogy pontosan most itt miről is van szó, hanem egyáltalán ez a jelenség, az, hogy hogyan is oldották ezt meg, hogy hogyan is épült és erősödött a közösség. Ezt látjuk hát, erre kaphatunk választ ebből az ige szakaszból is, és most így gondoljuk végig mindazt, amit olvastunk. Zúgolódás támadt. Mondhatnánk erre azt, hogy na, szép kis gyülekezet. Mi az, hogy a keresztények között zúgolódás támadt? Némelyek elkezdenek ott morgolódni. Hát micsoda egyház ez? Tegyük fel akkor a kérdést először. Mi is az egyház valójában? És válaszoljunk erre a kérdésre, úgy, ahogyan annak idején a hitvalló őseink a heidelbergi kátéban megadták a választ, amikor is ugye itt tették fel a kérdést, mit hiszel a közönséges, az egyetemes keresztjén anyaszentegyházról, és ezt adták válaszként. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig az egész emberi nemzetségből ígéje és szent lelke által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Vagyis a gyülekezet, az egyház elindítója maga az Úr Jézus Krisztus. Az ő lelke, a szent lélek tartja össze a gyülekezetet. Az Úr munkája tulajdonképpen. De azt is hozzá kell tennünk, pontosan egy történet alapján, hogy emberekből áll, akik hozzuk magunkkal a magunk gondolat, érzésvilágát, kultúráját. A Krisztustól vezetett, meghatározott közösség is, emberi szerveződés is ugyanakkor. És ezt alázattal tudomásul kell vennünk, mert azok vagyunk, emberileg is szerveződött közösség, benne sok ellentmondással, és olykor bizony feszültséggel is. Mint ahogyan itt is láttuk, és hallottuk, hogy mindent megpróbál ott a gyülekezetben tulajdonképpen néhány ember magára vállalni. Ott most a 12 éppen, a tanítványok. De aztán ez úgy van, hogy eljutnak egy pontig, amely ponton túl már be kell látniuk, hogy nincs sem elég fizikai erejük ahhoz, hogy még többet végezzenek, meg hát azért a szellemi teljesítő képességünknek is vannak korlátai. De akkor megtorpan a gyülekezet? Nem fejlődik tovább? Aztán azt is láthatjuk, és valami ilyesmiről van szó itt is, a jeruzsálemi gyülekezetben, hogy ennek következményeképpen aránytalanságok is megjelennek, vagyis hogy a gyülekezeti élet bizonyos területei háttérbe szorulhatnak, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy azok kevésbé fontosak, hogy arra nem figyel úgy a gyülekezet. És mindez bizony feszültségekkel jár együtt. De akkor mit tegyünk? Mit tettek az apostolok? Mit tett a jeruzsálemi gyülekezet? Vagy gondoljunk az először hallott ige szakaszunkra, Mózes könyvéből. Mi történt 3500 évvel ezelőtt, vagy mi történt közel 2000 évvel ezelőtt? Egészen más-más történelmi szituációkban is. És mi az, amiből tanulhatunk mi most napjainkban? Az első nagyon fontos üzenet ennek az ige szakasznak az, hogy a gyülekezet közössége elé viszik a problémát. Azt már láttuk, hogy úgy tűnik, hogy ott az első gyülekezetben is azért hangzottak el morgolódó szavak, hogy valószínűleg ott is volt olykor kusmogás, emberek egymás között beszélték, hogy hát azért ez nem egészen jól van így. De azt is láthatjuk, hogy nem maradt meg az ügy ezen a szinten. Oda vitték az apostolok elé, oda vitték a közösség elé. Vagyis kiderül az igéből az, hogy ki kell mondani, meg kell fogalmazni mindazt, ami nyomaszt valakit, különösen, ha az az egész közösségre tartozik, vagy még akkor is, hogyha a közösségnek egy bizonyos csoportját, részét, tagjait érinti, oda kell vinni középre igazából. És ez közben annak is jó, akit bánt, vagy akit foglalkoztat. Azt is látjuk, hogy aztán ezt megbeszélik. Keresik az egyet nem értés gyökerét. Az apostolok nem ijednek meg ettől a feszültségtől. Nem söprik szőnyeg alá. Nem gondolják ott abban a gyülekezetben azt, hogy mégse szabad ezt úgy igazán egészen felszínre hozni. Hát hogy néz az ki, hogy közöttünk, Krisztus követők között feszültség támad, zúgolódás van? Inkább hallgassuk el. Nem ez történik. Felveszik a terhét a feszültségnek, és ebben az apostolok állnak ott elül, vállalják a tisztázás és tisztánlátás feladatait. Nem tolják rá az Úrra, mert ez is kísértésünk időnként nekünk, keresztényeknek és keresztény közösségeknek. Van valami baj, valami probléma, át majd az Úr elintézi. És bizony meg kell tanulni. És ez az ige is erre tanít bennünket, hogy ez azért nem mindig így van. Az Úr valóban nagyon sokat megtesz, értünk meg velünk az ő kegyelméből. De vannak helyzetek, amelyekben nekünk is megvan a magunk feladata, hogy tisztázódjanak dolgok. Amikor oda kell állni a másik ember elé, oda kell állni a csoport elé, a gyülekezet elé, hogy beszéljük meg, hogy keressük közösen a megoldást. Azt is láthatjuk, hogy mindeközben azért folyamatosan figyelnek az Úr Jézus Krisztusra is, tőle várják a bölcsességet, az útmutatást. Kérjük mi is, imádságainkban, a bátorságot is, mindehhez, meg imádkozunk azért is, hogy az Úr előtt nyitott szívünk legyen, hogy mi is tőle várjuk és kérjük a bölcsességet. Imádkozunk így magunkért is, Kiki, de imádkozunk a gyülekezet vezetőtestületéért, a presbitériumért, a lelkipásztorért. Annál is inkább gondoljunk most a gyülekezet vezetőtestületére, a presbitériumra, és ebben az összefüggésben az egész gyülekezetre, mert ez az esztendő presbiteri tisztújítás ideje is lesz. Imádságainkban gondoljunk erre, ebben az összefüggésben is. A második, amit felfedezhetünk itt a történetben, az az, hogy ott abban a jeruzsálemi gyülekezetben, ahol igen, zúgulódás támadt, feszültség volt, de ezek után is, és eközben is mindenkit tanítványnak neveztek. Nem az volt tehát az első reakció, hogy hát te nem vagy tanítvány, mert te zúgulódsz, te morogsz, mert te szóvá tettél valamit, és mi dolog ez? Hanem tanítványnak neveztek mindenkit, aki Krisztus követője volt. És ez egy nagyon fontos mozzanat. Hiszen ha az egyház történetét megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az megmutatta. És éppen ott is, ahol növekedés volt nem egyszer, hogy elkezdtek szakadozni kis frakciókra. Elkezdtek egymásra mutogatni, egymást kizárni. Azért, mert az a másik másképpen próbált valamilyen ügyet megoldani, mert másképpen látta azt. Nézzük meg, hogy Lukács, aki az apostolok cselekedeteiről írott könyv írója volt, ő így ír az egész gyülekezetről, hogy azokban a napokban pedig mivel nőtt a tanítványok száma, és ebben, hogy tanítványok, benne vannak ezek a hellenista zsidók is. Nem úgy ír a gyülekezetről, hogy gyarapodott a gyülekezet, de némelyek pedig ott közben aknamunkát folytatva zúgolódtak. Hanem azt írja, hogy a tanítványok, és ebben mindenki benne van. Nem mindegy, hogy hogyan nézünk egymást, és ezt is tanulnunk kell. Ami Szentlélek Istenünktől. Engedni is kérni, hogy munkálhassa ez bennünk, hogy lássam meg a másik Krisztus követőben is a testvért, hogy annak tudjam tartani. Akkor is, hogyha bizonyos kérdésekben talán nem értünk egyet, vagy más megoldást gondolnánk. A harmadik, amit felfedezhetünk itt ebben az ige szakaszban, az az, hogy megszületik a munka megosztás a gyülekezeten belül. Miközben, aközben, hogy a keletkezett problémát, a feszültséget igyekeznek orvosolni. Láthatjuk tehát azt, hogy ezzel a testvéri lelkülettel, hogy te is testvér vagy. Bár zúgulódtál, vagy szóvá tettél valamit. De ezzel a testvéri lelkület és a Szentlélek indítása szerinti bölcsességgel oldják meg a problémát. Az apostolok tudják, hogy mi az ő feladatuk. Az imádkozás és az igehirdetés. És tudják, hogy mi az, amit át lehet, amit át kell adni munkatársaknak. És így születik meg ez a bizonyos munkamegosztás a gyülekezeten belül. az asztalok körüli szolgálatra, amelyről itt szó van ebben az ige szakaszban, azért volt szükség, mert ezekről az első keresztényekről tudjuk azt, hogy házanként gyülekeztek össze. És ott, amikor így összegyülekeztek, akkor úrvacsorai közösségben is újra meg újra együtt voltak. Ezt pedig elő kellett készíteni. Meg kellett szervezni, meg kellett beszélni, hogy ki hozza a kenyeret vagy a bort, ki mit ad bele, hogy hogyan is megy végbe az az együttlét, az az alkalom. Azt látjuk, hogy az apostolok felajánlják a probléma megoldásaként azt, hogy választatok magatok közül vezetőket, és aztán hallgassatok rájuk. Vagyis azt élik meg, amiről Pál apostol ír, például a korintusiaknak, hogy Krisztus testéhez tartozunk mi, ha Krisztus követői vagyunk. Egy test tagjai vagyunk. Egyetlen fő van, maga Krisztus. És lelkének vezetése alatt egyformán azonos jókkal rendelkezik mindenki más-más funkciókkal. Így születnek meg ezek a bizonyos diakónusok, akiknek később nem csak az asztal körüli szolgálat a feladatuk, hanem megszervezik például a segélyezést. Összegyűjtjük az adományokat, aztán megbeszéljük, megszervezzük, hogy hová, kinek, mit kell adni, kin, hogy kell segíteni. Hiszen azt is tudjuk erről az első gyülekezetről, hogy közöttük sok szolga, rabszolga, azaz szegény is volt. Nem csak gazdag ember. Nagyon érdekes. Tehát megfigyelni azt, hogy kik közül választják ezeket a diakónusokat. Azok közül, a görög nyelven beszélő zsidók közül, akik között a zúgulódás támadt. Hogyha visszagondolunk a nevekre, hallottuk, hogy kik lettek ezek a bizonyos diakónusok, akkor azt látjuk, hogy nagyobb részt szinte majdnem mindegyik közülük való, tehát görög nyelven beszélő zsidó lehetett. Azok közül választották tehát a diakónusokat, akik elkezdtek igazából zúgolódni, akik szóvá tették, hogy ez tovább most már nem mehet így a gyülekezetben. Nem lesöpörték őket, ahogyan azt már hallottuk, hogy ti nem vagytok testvérek, hanem azt mondták, hogy jó, igazatok van most, gyertek, és cselekedjünk. Mert amikor csak kritizál valaki, ez az igazság húzódik meg itt emögött, de a szolgálatban nem akar részt venni, akkor ott valami szemléletbeli hiba van. És itt a jeruzsálemiek között, lám, ezek között a hellénista zsidók között találtak olyanokat, akik nem csak megtették a maguk kritikai észrevételét, hanem azt mondták, hogy itt vagyok, és akkor csináljuk. És oldjuk meg ezt a problémát. Azt is meg kell látnunk itt a felolvasott ige szakaszból, hogy megvan a feltétele annak is, hogy kiket állítanak oda. Választatok ki magatok közül atyám fiai, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. És őket állítsuk be ebbe a munkába. Akik telve vannak lélekkel, azaz szent lélekkel és bölcsességgel. Ó, bárcsak, közöttünk is sokan lennénk valóban ilyen keresztjének, akik a nevünkhöz méltóan szent lélekkel, bölcsességgel teljesek vagyunk. Imádkozzunk ezért is. Mi az, amit megtanulhatunk hát ebből a felolvasott szakaszból, vagy akár a Mózes történetéből is, amelyet Mózes második könyvéből hallottunk először. Hiszen ott is azt láttuk, hogy Mózesnek, aki a nép vezetője volt ott a pusztai vándorlás során, hogy megszaporodtak a feladatai. Mert hogy még olyanban is hely kellett neki állni, hogy oda mentek az emberek, és azt mondták, hogy figyelj, nem értünk ebben egyet. Tulajdonképpen peres ügyeink vannak egymással. Hallgass meg bennünket, és tégy igazságot. Adj nekünk tanácsot, hogy legyen, mi legyen. Mózes ezt eleinte fölvállalta, de aztán egyre többen jöttek, hallottuk, hogy már ott kellett nekik állni hosszú-hosszú időn keresztül sorban, hogy odajussanak Mózes elé. És akkor jön Jetró, Mózes apósa, és elmondja maga szerény módján, hogy akkor most mit is lehetne ebben a helyzetben tenni. Ott is változtatni kellett. És megtették, Mózes megtette a szükséges lépést. Amit ez a mai igénk különösképpen is a szívünkre helyezhet, az az, hogy a szolgálatok megosztása a gyülekezet növekedését jelentheti. És akkor hadd mondjam el azt, hogy hála Istennek, és milyen nagy öröm, hogy a mi gyülekezetünkben, a budaörsi gyülekezetben lehetnek például az Isten tiszteletünk alatt gyermekórák, ahol külön is foglalkoznak a gyermekekkel, a koruknak megfelelően. Hála Istennek azért. És nagy-nagy öröm az, hogy a Budaörs rádióban is, havonta, abban a bizonyos református órában hangozhat az Isten igéje, az Isten gondolatai. Hála Istennek azért, hogy elmehetünk már hosszú ideje, évente, nyáron, csendes hétre, gyülekezeti táborba. Vagy hála Istennek azért, hogy működik az iratterjesztés a gyülekezetünkben. Hogy lehet vásárolni, olvasni, vinni másoknak könyveket, amelyek szintén segítenek Isten megismerésében. Abban, hogy az Isten igéje, gondolatai minél többekhez eljuthassanak. Hála Istennek azért, hogy vasárnapról vasárnapra és alkalomról alkalomra itt vannak, akik megszólaltatják az orgonát is, és vezetik az éneklésünket. Vagy hála Istennek, hogy most volt karácsony nem régen, hogy nem csak első és második napján gyűlhettünk össze ünnepi Isten tiszteletre, hanem 24-én családias módon is, gyerekekkel, hittanos gyerekekkel is együtt ünnepelhettük a karácsonyt. És lehetne tovább sorolni, és ez most a teljesség igénye nélkül hangzott el, és nagyon kérem, hogy senki ne bántódjon meg, akinek a szolgálatát esetleg most itt külön így nem említettem meg. De milyen jó, hogy ezek működnek. De vajon belegondolunk-e úgy mindnyájan abba, hogy hány ember közreműködésére van szükség ahhoz, hogy ezek az alkalmak meglegyenek, hogy egy-egy program megvalósuljon. Belegondolunk-e abba, hogy hány embernek mennyi óráját kell oda tennie, hogy az energiájából mennyit ad erre. És hála Istennek, hogy szívesen, remélem legalábbis, hogy szívesen szánják oda, és félnek az Úr iránti szeretetből, és az Úr iránti hálából teszik ezt. Vagy milyen jó az is, hogy egy kis énekkar is alakulhatott itt, készülve a templomtéri adventi gyertyagyújtásra. De milyen jó lenne, hogyha ezeknek folytatása következhetne. Milyen jó lenne, ha mi magunk is megerősödhetnénk az Isten igéje gondolatai szerinti életben, és abban, hogy az ő igéjét tovább vigyük, tovább adjuk. A jeruzsálemi gyülekezetről itt láttuk, hogy eljutottak arra a pontra, hogy sokan szerettek volna részesedni a gyülekezetben elérhető áldásokból, de még mindig ugyanaz a kicsi csapat próbálta ezt végezni. És amikor egyre többen felismerték és zúgulódtak, hogy ez így most már nem mehet tovább, mert nem megy tovább, akkor az apostolok azt mondták, hogy igazatok van. Most már ti is kezditek látni, felismertétek, változtassunk. És azt mondják, hogy tessék akkor embereket beállítani. És legyenek olyanok, akik vállalják ezt, akikben megbíztok, és akiktől elfogadjátok a szolgálatot. Hát bár mi is haladhatnánk előrébb a diakóniai szolgálatban például, a látogatásokban, az idősek, betegek látogatásában, hogyha az eddig is szolgálatra kész testvérek mellé még mások is felsorakoznának. Milyen jó lenne, hogyha a gyermekeinknek, fiataljainknak akár kirándulásokat, játszóházakat, egyéb közösségépítő, arról nem is beszélve, hogy Jézus Krisztushoz vezető, közelebb vezető alkalmat tudnánk szervezni. Szeretett testvérek, nézzük meg, mi lett az eredménye a jeruzsálemi gyülekezetben ennek a feszültségnek. Hát nem az, hogy összevesztek, bár volt nézetkülönbség közöttük. Nem is az, hogy kiközösítettek némelyeket, mert szóvá tettek bizonyos dolgokat. De nem is az, hogy némelyek azt mondták, hogy igazunk van. Ugye igazunk van? Szóvá tettük. Csak közben ők egyetlen lépés sem tettek a megoldás érdekében. Hanem jó eredménye lett ennek. De mi kellett ehhez? Mindenképpen szükséges volt az, hogy amit az apostolok fölismertek, hogy szükség van a szolgálatok megosztására, azt, mint látást, elfogadja maga a gyülekezet is. És hogy egyre többen ebbe az irányba tekintve lépjenek előre. És ez ma is így van. Hogyha minél többen magunkévá tudjuk tenni ezt a látást, elfogadjuk az igéből, akkor Isten kegyelméből igaz lehet ránk nézve is, erre a gyülekezetre nézve is, hogy az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, meg Budapesten. Dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük most. Tehát 472-es dicséretünk harmadik verszakát énekeljük. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te olyan Isten vagy, aki úgy döntöttél, hogy bennünket, embereket a szövetségedbe fogadsz, aki szereteteddel közeledtél és közeledsz felénk. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy a te néped tagjaivá válhatunk, és köszönjük, hogy így átélhetjük annak a felszabadító érzését, hogy valaki olyanhoz tartozunk, aki valóban teljes mértékben elfogad bennünket, aki igazán szeret minket. Hiszen a te szeretetedre igaz, hogy el nem fogyó szeretet. És aki ugyanakkor szent lelkét adja, és általa munkálja bennünk azt, hogy megváltozhassunk, hogy magához, Jézus Krisztushoz válhassunk hasonlóvá. Áldunk és magasztalunk ezért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az, hogy hozzád tartozunk, az a te gondolatod szerint azt is jelenti, hogy egy közösségnek a tagjaivá is válunk, a te néped tagjaiként. Köszönjük neked az egyházat, a gyülekezetet, a saját gyülekezetünket is. És köszönjük, hogy most is tanítottál, hogy mit gondolsz te mindenről. Köszönjük, hogy ígédet tanulmányozva kaphatunk látást, hogy hogyan is kellene nekünk élnünk, külön-külön is, de mind gyülekezet is. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem ezen tájékozódtunk eddig olyan igazán, bocsásd meg, hogyha nem ez volt az első, a legfontosabb, a kiinduló pont számunkra. Köszönjük azonban, hogy van lehetőség a bűnbánatra, az újrakezdésre. Szent lelked segítségét kérjük ehhez. Kérünk, hogy így vezess bennünket, add, hogy amit most megérthettünk ígédből azt a szívünkbe, zárhassuk és magunkkal vihessük, hogy az meghatározhasson bennünket. Add, Urunk, hogy ehhez tudjunk igazodni, amit te mutatsz nekünk, hogy lássuk a célt mindig magunk előtt. Azt a célt, amelyet te adtál nekünk keresztényeknek, hogy mi a te képviselőid, követeid legyünk, hogy így mozogjunk kint a világban is, a családban is, a szomszédok között is, a munkahelyünkön is, a buszon is, mindenhol. És könyörülj meg rajtunk abban is, hogy igazán testvérként tudjunk egymás mellett állni mi is, hogy a feszültségeket, a felmerülő nehézségeket, nézeteltéréseket is így tudjuk megoldani. Add nekünk is a bátorságot, amelyet szent lelked munkálhat bennünk, hogy szembe merjünk nézni a nehézségekkel, hogy felmerjük vállalni a konfliktusok tisztázását is. És add nekünk a bölcsességet és szeretetedet, hogy szeretettel és ezzel a bölcsességgel keressük és találjuk meg mindig a megoldást, és tudjunk előbbre lépni. Köszönjük neked, hogy munkatársaid lehetünk. Adj ebben is tisztán látást mindegyikünknek, hogy hogyan, milyen módon, szolgálat mely területében akarsz te látni bennünket. És köszönjük, hogy te ott vagy velünk mindeközben, hogy te adod erődet napról napra, ha mi kérjük azt, hogy te vezetsz, hogy te békességedet adod a szívünkbe, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a te lelked az valóban a békesség, az öröm lelke is. Kérünk, hogy áld meg kegyelmedből egész gyülekezetünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ahol most vannak hiányosságok, ahol mulasztások terheltek, azokat megvallva, bocsánatodat kérve és elfogadva, hadd tudjunk tovább lépni, együtt keresve és munkálva a megoldást. Kérünk téged, hogy te légy a betegjeinkkel, és köszönjük neked a gyógyulásokat. Kérünk téged, hogy te légy a megszomorodott szívűekkel, azokkal, akik nagyon egyedül érzik magukat, hogy megláthassák benned a hű barátot, aki ugyanakkor megváltó is, és aki minden hatalom menjen és földön. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőiért is, hogy bennük is munkáld mindezt, amiről az igében szó van, és amire azt tanít bennünket. Könyörülj meg egész népünkön, hogy mind többen rácsodálkozhassanak a te szeretetedre, és megnyílhasson a szívük ezelőtt. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Figyeljünk együtt még a hirdetésekre. Mindenek előtt a ránk következő hét alkalmainak a rendjét hadd mondjam el, amely most különbözik a megszokottól, ugyanis ez a hét egyetemes ima hét, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig minden este 6 órától lesz alkalom, de különböző helyszíneken. Hétfő este itt lesz nálunk, a református templomunkban, és a baptista lelkipásztor Durkó István fogja az igét hirdetni. Ketten a római katolikus templomban lesz, és az evangélikus lelkipásztor Endrefi Kéza hirdeti az Isten igéjét. Szerdán a görög katolikus kápolnában, a régi temetőben lévő kápolnában, Nefelejts utcában, és ott pedig a református lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét. Csütörtökön ugyancsak itt lesz nálunk, de a baptista gyülekezet fogja vezetni azt az alkalmat, tehát tulajdonképpen mi csak a helyet fogjuk csütörtökön biztosítani, és a római katolikus atya, János atya fogja az igét hirdetni, pénteken pedig az evangélikus templomban lesz, és a görögkatolikus parókus Vatamány Sándor fogja hirdetni Isten igéjét, és ahogyan ez már évek óta szokott lenni, az utolsó alkalomhoz agapé, tehát szeretett vendégség is kapcsolódik, ez tehát az evangélikus templomban lesz. A kezdés tehát itt nálunk, és minden este fogjuk hirdetni, hogy következő alkalommal másnap hol lesz az istentisztelet. Mindezek közben azért a nyugdíjas testvérek számára megtartjuk szerdán délelőtt az alkalmat. Egy hét múlva vasárnap pedig természetesen 10 órától lesz istentisztelet is, ahogy szokott lenni gyermekórák, illetve pici gyermekekkel itt a babaszobában lehet hallgatni televízión keresztül az istentiszteletet. Egy hét múlva vasárnap istentisztelet után hívom a testvéreket egy kis tejázásra és beszélgetésre le a gyülekezeti termünkbe, pontosan azért, hogy az egymás megismerésére, az egymással való kapcsolat megerősítésére legyen még más alkalmunk is, tehát ezzel is élhetünk, hogy egy kis teja mellett lehet majd Isten tisztelet után beszélgetni. Két testvér szolgálatát kérném ehhez segítségként, akik a teját elkészítenék, és akik megterítenék az asztalt. Kérem, hogy tessenek jelezni, hogyha van ilyen és remélem, hogy van ilyen testvérek, akik ezt vállalják. Köszönöm szépen előre is. Egy hét múlva vasárnap az énektanítás, az istentisztelet előtti énektanítás az most kivételesen majd elmarad. Hirdetem azt is, hogy a következő keresztkérdések kurzus kezdő alkalma február 7-én lesz este 7 órától a gyülekezeti termünkben. Akik már jelezték szándékukat, hogy szeretnének részt venni, azok figyelmét most erre különösképpen is felhívom. Még van lehetőség a jelentkezésre, tehát még vigyük tovább ennek a hírét is. A következő, azaz húsvéti hírlevelünkbe várjuk továbbra is az írásokat, a bizonyságtételeket, vagy egy-egy gyülekezeti alkalomról szóló beszámolót a testvérektől. A lepra missziótól érkezett hozzánk egy meghívó. Ez a leprások világnapjának központi rendezvényére vonatkozik, amelyet 2011. január 30-án vasárnap délután 4 órakor tartanak a Budapest 7. kerület Veselényi út 53 szám alatti baptista templomban. Akit érdekel ez az esemény, nyugodtan kérdezhet engem, és akkor a szükséges információkkal még szolgálok. Ezen kívül kaptunk egy tájékoztató levelet a Bármados Református Gimnázium és Általános Iskolától is. Kérték, hogy a következő hirdetményt olvassuk föl. A Bármados Református Gimnázium és Általános Iskola felvételt hirdet elsősorban református vallású gyerekek számára a 2011 őszén induló általános iskola első osztályába. Az iskoláról és a felvétel részleteiről tájékoztatást adnak a nyílt napon, amelyet 2011. február 9-én szerdán 7 óra 45 órai kezdettel tartanak a jelentkezők szüleinek. A továbbiakat én nem is olvasom föl, én azt gondolom, hogy akit érint, aki szeretne többet tudni erről, az szintén keressen meg engem, és akkor van egy tájékoztató füzet is az iskoláról, tehát azt is oda tudom adni, információkkal tudok szolgálni ez ügyben is. Az adakozás lehetőségét hadd hirdessem, még gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. És most pedig még Tóth György testvérünknek adom át a szót, illetve valószínűleg továbbadja a szót egy technikai eszköznek.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Áldott, boldog új évet kívánunk idei első adásunk alkalmából. Az évet rögtön egy igen kemény témával kezdjük. Történt ugyanis, hogy egy régi kedves ismerősömtől kaptam egy levelet, hogy segítsek eladni a nehéz munkával épített családi házukat, mert ketten maradtak. Ő és a kisfia. Rosszat sejtve válaszoltam neki egy kérdéssel, hogy mi is történt. A férje meghalt, írta ő. Nem akárhogy, hanem öngyilkos lett. Nem is akármi miatt, hanem azért, mert nem tudott kiszabadulni az alkohol rabságából, noha próbálta, és időszakosan ért is el eredményt. Felesége az orvosi segítség mellett a plébánosnál a lelki segítséget is elintézte neki, de sajnos ő elutasította ezt. Egyedül küzdött. Aztán feladta, küzdelem nélkül egyre lejjebb süllyedt, amíg magasan iskolázott emberként már ő maga is belátta, hogy az így nem élet, és Isten ajándékát eldobta magától. Kisgyermekük azóta sem tud megbocsátani apjának, hogy búcsú nélkül itt hagyta őt. Ismerősömnek egy kerek évre volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán 3-4 mondatnyit tudjon valakinek beszélni az egészről. Hálát adván Istennek, hogy engem eddig ez a sátáni korság nem veszélyeztetett, eszembe jutott, hogy 3 éve a református egyházunk iszákos mentő missziójának néhány munkatársa, és velük együtt több gyógyult alkoholbeteg járt nálunk. Az akkor készített tetemes mennyiségű hanganyagból vágtam össze a következő műsort. Ha most engem valaki, aki ingadozik ebben a kérdésben, vagy netán kábítószerekkel vagy cigarettával kapcsolatban van így, akkor az eltékozott idejéből áldozom most 50 percet, és hallgassa meg azokat, akik beleestek, de kijutottak ebből a gödörből, és azokat, akik már több mint 10 000 ilyen emberrel találkoztak, foglalkoztak, és segítettek nekik.
Annak idején, amikor ifjúságvédelmi műsorokat készítettem, akkor volt szerencsém egy 16-17 éves lányal találkoztam, aki akkor már túl volt a 3. öngyilkosságán, túl volt a 7. abortuszán, és éppen kábítószerfogyasztás miatt, persze akkor nem klasszikus kábítószerfogyasztás, akkor litoxikumán volt, tehát gyógyszert és alkoholt együtt ívott. Budapesti rendőrfő kapitányság ifjúságvédelmi osztályán találkoztam ezzel a kislányjal. Sajnos, hogy még mielőtt elindítottam volna magnetofont, beszélgettünk erről, és hát sajnos ez az üzenet, ez nincs meg, holott hát de szép lenne a maga tragédiájával együtt. Amikor mindez kiderült, akkor én rákérdeztem, hogy mindezt miért csinálod? Nem tudom. De mondom, hát itt az abortuszok száma, meg a fiúk és az egyebek. Mondom, ennyire szereted a fiúk? Azt nem. És mondom, a szexet? Nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Azért, mert legalább utána minden fiútól azt hallom, hogy szeret. Akárhányszor elmondom, a borzsózik a hátam. Ebben az egyben viszonylag kellett ennek a szerencsétlennek meghallani azt, hogy szeretnek. Nem az édesanyjától, az édesapjától, a barátairól, a szomszédoktól, a tanárától és a társaitól hallottak. És kérem tisztelettel, hány ilyen gyerek él és van ma közöttünk? Nagyon sok. Nagyon sok.
Köszönjük szépen az ízelítőt a műsorból. Ezért is szükség van az összefogásunkra. Énekeljük most így a záró énekünknek a verszakait, a megkezdett 472-es dicséretünknek a 4. és 5. verszakait, a 4. így kezdődik, adj éjt napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!